Müezzin Rádió, Marcinka Csaba műsora.
Üdvözöljük kedves hallgatóinkat itt a Müezzin Rádió, hát vendégünk Spiró György, író, dramaturg, műfordító, drámaíró, és hát akkor hát Gyuri, mivel elég régen ismerik egymást, esetleg a egyszerűséget vértegeződhetünk.
Természetesen.
És hát köszönöm, hogy a
hallgatóink. Jó napot kívánom.
És talán azzal kezdeném, hogy Spiró György egy jellegzetes, annyiból is írói szempontból, hogy rengeteget foglalkozott Kelet-Európával, meg Kelet-Európa történetével, és hát ugye magyar-olasz szerb-horvátszakon is végeztél, és egy csomó, főleg szláv nyelvet, majdnem a nyelvi szinten tudsz is, hogy tehát, hogy mennyire foglalkoztat téged Kelet-Európa, illetve hogy ez hogy tükröződik a műveidben, akár a parabolikus történelmi dolgokban, mert mondjuk a drámákban talán kevésbé tükröződik ez a kelet-európai történelem, de hát a regényben, ugye az X-ekben, illetve a belőle készült Imposztorban, tehát hogy ez mennyire hatott rád ez az egész kelet-európai történelem és világ?
Hát előbb-utóbb elkezdett érdekelni. Nekem semmiféle ilyen szláv vagy egyéb kötődésem nincsen, véletlenül megtanultam 19 éves koromban szerb-horvátul, és aztán magyar-orosz szakos lettem, később fölvettem a szerb-horvátot is harmadik szaknak, hogy ne felejtsem el. És amikor az egyetemnek vége lett, 70-ben kaptam a magyar-orosz szakos diplomát, akkor kicsit megijedtem, mert szerbül úgy tanultam meg, hogy apám Belgrádba dolgozott 65-től 69-ig, és addig nekem szintén volt útlevelem, és mehettem. És megszoktam, hogy járok Jugoszlávia, akkor nagyon szabadnak tűnt kívülről, szinte nyugatnak, és amikor bevonták az én útlevelemet is 69-ben, akkor egyszerre úgy éreztem, hogy nekem egy kicsit szűk ez a Magyarország. És mint a nyugatra nem lehetett elmenni, én akkor már magyar inónak gondoltam magam, és az emigrációban nem nagyon tud létezni. Szovjetunióban nem lehetett menni, legalább olyan nehéz volt, mint nyugatra. Gondoltam, hogy akkor itten körül kéne nézni a környéken, és úgy néztem, hogy a lengyel a következő nagy szláv nyelv az orosz után, és akkor megtanultam lengyelül. Hát nem tudtam, hogy mit fogok találni, és hát ha már lengyelül, akkor csehül is, meg szlovákul is, a többi. Úgyhogy ezeket úgy megtanultam. Nem is gondoltam arra, hogy ebből fogok élni, de aztán végül is ebből éltem valójában, megírtam egy disszertációt. Így kezdtem tanítani se akartam tulajdonképpen. Nem tudtam, hogy mit fogok találni ezekben az irodalmakban, de arra gondoltam, hogyha esetleg nem is találok remek műveket, de találok olyan vakvágányokat, amelyek nálunk a magyar irodalomban ismeretlenek, és hogyha ezeket én megismerem, akkor nekem azokat nem kell végigjárnom. Tulajdonképpen ez volt a racionális magva a dolognak. Aztán kiderült, hogy hát vakvágány az szintén volt egy csomó, de hát egészen kiváló, nagyszerű művekre is bukkantam. Ezért kezdtem el a lengyelekkel különösebben, főleg a színházzal, a drámával foglalkozni. És azt nem állítom, hogy az irodalmi műveimre voltak mondjuk a lengyelek nagy hatással, de a szabadság érzetemet azt kifejezetten jótékony irányba befolyásolták. Gondolok itt például egy Stanislav Wyspianski nevezető óriási íróra, aki a 19.-20. század fordulóján élt. Nem sokat élt, mert ő már 38 éves korában belehalt a szifiliszbe és a tüdőbajba együtt, úgyhogy túltett még Adin is. Óriási zseni volt, szerintem Shakespeare óta az első igazi óriása a drámairodalomnak. A Menyegző című Vajda film az ő drámája alapján készült, meg aztán én lefordítottam 3 darabját. A Menyegzőt is, a Novemberi éjt is, meg az Odysseus hazatérését is, amiből lett egy kötet az Európánál, előbb-utóbb kiharcoltam. És hát a színházak nem nagyon játsszák, és nem is értik ezt a fajta furcsa gondolkodást, de én azt tanultam meg tőle is. Hát meg még nagyon nagy más íróktól is, hogy szabadnak kül lenni, hogy ez nem külső feltételektől függ, hanem belső.
És hogy merni kell. A lengyel színház is?
Nem, igazából nem hatott, mert másfajta, mint a magyar. Nekem volt elképzelésem arról, hogy a naturalisztikus, realisztikus magyar színházat miféle látomásos színházzal kéne leváltani, de a lengyel nem ilyen. Látomásos, de allegorikus. Még mi szimbólumokban gondolkozunk. Mindegy, ezt hosszú lenne kifejteni, írtam erről tanulmányokat. Tehát a mi gondolkodásunkban az a fajta allegorikus dolog nem fér bele.
Ja, az a példázatosság, ami...
Igen, meg tulajdonképpen, hogy ők kivetítik a lelki tartalmakat alakokba, egy-egy alapalakba, mi pedig a szöveg alattiban dolgozunk. Tehát, hogy van egy felső szöveg, ugye, ami elfedi a lényeget, és akkor a lényeget a mi irodalmunkban, meg a németben, meg a többi európai irodalomban inkább érzékeltetni kell. A lengyelek pedig kirakják, és víziót csinálnak belőle.
Most lehet, hogy ez egy hülye kérdés, hogy a már lengyel-magyar behoztad, hogy a román színház az hova áll közelebb, melyik? Vagy ez egy harmadik világtér?
Az egy balkáni típusú színház, amelyiknek megvan az az előnye, én ezt főleg Jugoszláviában láttam, de a román színházban is tapasztaltam, hogy ugyanis a polgárosulás még gyengébb volt, mint Magyarországon, és emiatt a 19. századi alapvetően népi és durva színjáték, durva bohózatiság,
groteszk,
az a 20. század közepén sokkal természetesebben olvadt össze az abszurddal, mint nálunk. Ez egy nagyon érdekes jelenség, és még magyar vonatkozásai is vannak, főleg a szerbeknél. Ugyanis magyar színészek alapították meg az 1840-es években a Szerb Nemzeti Színházat, a Budai Népszínházból ágaztak le, és a mai napig tulajdonképpen, hogyha megnézzük, hogy hogy játszanak a szerb színészek vígjátékot, úgy, ahogy a Szigligeti, meg a Szigeti, meg egyéb magyar vígjátékokat a 19. században játszották. Ugyanaz a stílus, nálunk ez kiveszett, illetve hát egy másfajta rémség lett belőle, de náluk megvan. Én nagyon meg voltam lepve, hogy miért tudják az abszurdot olyan sikeresen játszani a Balkánon, és a mai napig játsszák. Ezért, mert a színházi hagyományuk az folyamatos. És hogy úgy mondjam, nem rondított bele a polgárosodás. Ugyanis a polgárosodás ebből a vad hatásokra törő és triviális színjátéktól elment egy ilyen finomabb irányba, áttételesebb hatások felé, és hát ez nem mindig tesz jót a színjátéknak, de minden esetre a mi polgári közönségünknek igen, tehát nekünk polgáribb a színházi hagyományunk, mint az övék. Ez a románokra is érvényes, igen, tehát persze. Ott is, hogyha megnézzük, hogy a Tompa Gáborék, meg a Szőke Pista annak idején, aki nagyon sikeres rendező volt, és onnan jött, tehát hogy ők miféle eszközökkel éltek, ők a román színháznak a nagyon erős hatásaival éltek, és azzal tudtak itt sokáig sikert aratni. És ez a finomkodóbb polgári színjáték, amit én részben szeretek, részben meg nem szeretek, ez ennek ellen szokott állni. Tehát nem olyan könnyű ezt megcsinálni. A Stanislavski féle különös munkamódszer, ugye, hogy a színész az ásson mélyre, és a realizmus ne továbbját hozza léd, és élje át, ez inkább a polgári színjátékba terjedt el, és a megmutató, demonstratív színjáték az inkább ez a balkáni maradt.
Tehát, hogy valahogy ez elidegenítőbb ez a balkáni, tehát nem annyira igen. Ez azonosuló. Igen.
Igen, tulajdonképpen a Brecht, hogyha tudta volna, hogy milyen ez a balkáni színjáték, örült volna neki, de nem ismerte. Nem ismerte. Ő a német polgári színjátékkal szemben dolgoztak.
Igen, ő legfeljebb az ilyen középkori misztérium dolgokat.
Igen, és nem ismerte, hogy mi folyik a végeken. De hát miért is ismerte volna tulajdonképpen. Szóval azért nem nagyon voltak ezek a drámaírók népszerűek nyugaton. Nagyon kevesen használtak kelet-európai drámát. Mondok egy nagy kivételt, amit nem tudnak. Pirandello. Pirandello ugyanis szlavista volt. És tudod, oroszul, lengyelül, és az egy szerep, nem egy színdarab kereszt hat, vagy hogy van? Hogy
nem
egy,
tudom, Pirandello darab.
Pirandello, mindegy. Tehát,
egyik darabjával.
Igen, abszolút lopás Visconti-tól, csak ezt nem tudja senki. Ellopta az egyik darabját. Senki nem tudja. Ugyanis Visconti nincsen lefordítva nyugati nyelvekre. Van egy antológia, egy michigani kicsi antológia angolul, nem versbe, hanem prózában, nem terjedt el a világon, és nem ismerik. De, tehát mondom, Pirandello a kivétel, aki átvett kelet-európai szerzőktől ötleteket. A UNESCO-nak megvoltak a maga ötletei, tehát az legenda, hogy Karintitól vette volna, a leckéből lett volna az ő első nagy sikere, nem. Megvolt nekik maguknak.
UNESCO az a Caragiale-től is tudott venni, azért mondom.
Igen,
tehát
nem a Caragiale az abszolút igen. Saját balkáni fejlemény. Meg kell mondanom, hogy a Caragiale meg a Nusics féle vígjáték, ami a Nusicsot nem ismerik nálunk sajnos, pedig ugyanolyan jó, mint a Caragiale. Hogy ők tulajdonképpen ugyanazt a fajta választási rendszert parodizálták, amit nálunk már Nagy Ignác a tisztújításban. Tehát itt van összefüggés, de nem feltétlenül átvétel van. Van, ahol átvették a Nagy Ignác féle tisztújítást, például a szlovákok meg a horvátok. Egy államban értünk. És a horvát legnagyobb vígjáték 19. századi, az tulajdonképpen a Nagy Ignácnak a variációja. De a szerbeknél nem volt ilyen magyar hatás, tehát az önálló. Ez a választási vígjáték, ez ma is nagyszerűen játszható. Hát ugye a falu jegyzője, az ötvös, az is erről szól, hogy itatják le, hogy csalnak a választáson. Ez ma is ugyanígy megy Kelet-Európában, mint 150 évvel ezelőtt. Tehát ez eleven dolog, nagyon rátapítottak a lényegre, és hát jöttek-mentek világháborúk, forradalmak, ellenforradalmak. Ez a választási szisztéma valahogy mélyen ül a lelkekben, és nem lehet megváltoztatni.
Na, még egyet akarnék pont így a színházhoz mondani, hogy az X-eknek ez a színházi világa, meg az, hogy mindenki egyszerre forradalmár, meg besugó, meg író, meg fejlentő, hogy ez erre milyen hatást gyakorolt a 80-as évek kelet-európai, vagy a 70-80-as évek kelet-európai ellenzékének a sajátos helyzete Lengyelországban, Magyarországon, hogy valaki ügynök is volt, meg forradalmár is. Ez nem csak nálunk volt, így a lengyeleknél is többen tulajdonképpen szintén. Hát ez a szegény Valenszáról is kiderült, hogy egy ideig hát jelentett bizony. Most ez
hát aláírt.
Igen.
De azt nem tudjuk, hogy
jelentett. Nálunk is, nálunk még többen, igen.
Hát ez egyrészt nem a 70-es, 80-as években kezdődött, hanem ez mindig így volt. Hát ami nevezetes Martinovics féle összeesküvésünk, ugye, hát maga Martinovics ennek a mozgalomnak a vezetője eleve osztrák ügynök volt. Azzal volt megbízva, hogy szervezzen egy ilyen mozgalmat, hogy le tudják fejezni. És a többiek meg beugrottak. Hát őt is lefejezték, de a többieket is lefejezték. Erről van, ezt már a 20-as évek elején egy Fraknói Vilmos nevezetű történész ezt alaposan földolgozta, aztán úgy tagadták, nem tagadták, ma már nem tagadják. Tehát ez nagyon régi, hogy provokálni kell összeesküvéseket, felkeléseket és forradalmakat, hogy azok, akik uralmon vannak, de éppen veszélyben érzik a hatalmukat, meg tudják semmisíteni az ellenzéküket.
De hogy ez az X-ekben nekem az benne van.
Ez végigmegy a modern korban. Tehát hát tulajdonképpen ilyen már az ókori Rómában is volt persze. De a modernkori történetben ez nagyon gyakori. Például a lengyeleknél az összes 19. századi felkelés provokációnak volt az eredménye. Csak általában a provokáció túlfut a célján. Nekem az a gyanúm, és vannak erre mindenféle adatok, hogy 56 is ez volt.
Részen, igen.
Hogy azt is provokálták. És tulajdonképpen elérték a céljukat, mert akik veszélyeztetve érezték az állásukat, meg a hatalmukat, azok 60-ig, 61-ig még hatalomban maradhattak. Tehát van egy ilyen vonal. Ez nincs földolgozva rendesen, de az ember a magánleveleket olvassa, akkor...
Jó, hát
elég
a
világos,
román forradalomnál is
rá,
már kiderült, rá már tehát a román forradalomnál is már kiderült, hogy mennyire...
Persze, hát a Bársonyos forradalom például, ugye, ahol én mentem tüntetni, éppen ott voltam, mert lett volna egy bemutatóm a Prágai Nemzeti Színházban, és ott voltam a Vencel téren, és akkor terjedt el, hogy ugye
agyon
ott a Nemzeti Színház előtti utcában, a Narodnyi Sida nevű utcában egy diákot lelőttek, meg ezért nagy tüntetés van. Nem lőttek le senkit, álhír volt, és valószínűleg a KGB szervezte. Na most nagyon furcsa dolog, ugye? Nem vagyok meglepve, hogy ez úgy kiderült, hogy hát ez bizony provokáció volt, és mindenki vezet. Más kérdés, hogy túllőttek a célon, és nem azt érték el, amit feltetőleg szerettek volna. Nem tudom, hogy pontosan mit szerettek volna egyébként, ezt nyilván ők tudják, de hogy nagyon sok ilyen kelet-európai provokáció történt, sokkal hamarabb, mint a 70-es, 80-as évek. Hát az, hogy kettős ügynökök voltak itten, hát annak idején ugye szegény Kádár János ellen is például, amikor letartóztatták, mint belügyminisztert, az volt az egyik vád, hogy együttműködött a Horthy-féle titkosrendőrséggel, és hogy az ő parancsukra oszlatta föl a kommunista párt, például. Na most rehabilitálták a Kádár, de mondjuk ez a vádpont nem volt visszavonva. Szóval azért furcsa dolgok voltak. Na most azt mondják ugye a hozzáértők, mindenféle ilyen amerikai meg brit neves történészek, hogy nem jó ügynök az, aki nem kettős ügynök.
Igen.
Ugyanis azzal nem osztanak meg információt. Na most a kérdés az, hogy merre felé jelent többet.
Igen, vagy hol
vagy lényegesebben. Tehát nem lehet megúszni.
Igen.
Hát az ügynököknek az a dolguk, hogy beépüljenek, és ide is dolgoznak, oda is dolgoznak. Most erre rengeteg példa van, és hát nyilván, hogy a hatalmi gépezetek, azok mindenféle fajta presszióval, meg anélkül is használnak olyan embereket, akikről nagyon nehéz megállapítani, hogy tulajdonképpen most melyik oldalon is vannak. És hát ez az, hogy beszerveztek embereket, hát Horthy rendőrség beszervezett, Rákosi beszervezett, Kádár, mindenki beszervezett.
Sőt, állítólag hát már egykák szerint a Habsburgoknak is volt Magyarországon egy rendes hát, apparátus beszervezett.
Hogy ne lett volna?
Persze.
Persze, hogy volt. Hát annak idején, ugye a Bach korszakban, hát bizony ottan jelentettek ügynökök keményen. Érdekes, hogy a magyar irodalomban ebből a korszakból csak egy igazi remek mű szól erről a világról. Ez a Madácsnak a Civilizátor című nem játszott, és nagyon remek is műve. De például a horvát irodalomban megírták. Tehát horvát prózában benne van ez a Bach korszak, pont olyan volt, mint a magyar, de ők meg tudták írni prózában. Valahogy nálunk a romantika inkább elkelte a dolgokat, és
tudod, ki kísérelt meg arra, erről a szabadságot és a Bach korszakról, nem fejezte be a Dobai Péter akart valamit, csak de az még 48-al kezdte.
Hát, hát nyilván a Csontmondárok írása közben, amikor a 49-es magyar emigrációt kutatta, az egy nagyon jó regény egyébként.
De nem fejezte be a trilógia, nem őt.
De hát a Csontmondárokat megírta.
Igen.
És lehet, hogy tovább akarta csinálni, jó lett volna, hogyha tovább csinálja egyébként. Nem könnyű kutatni ezeket az anyagokat, meg kell mondanom.
Igen, mert te is kutatod.
Én egyszer egy Vörös Marti drámát szerettem volna írni. Nagyon szeretem Vörös Martit, hát mi csináljunk. És nagyon tragikusnak tartom az egész életét, szerencsétlen volt a házassága, magánélete, minden. Ő is a 30-es, 40-es éveket itten a mindenféle kébarlangokba töltötte, és szifiliszt kapott, és abba halt. Szóval nagyon nehéz élete volt neki. És hát ő volt az első, aki meg akart élni ugye a magyar irodalom. Szóval abból, hogy író. És elkezdtem kutatgatni az életét, és kiderült, hogy ottan nagyon súlyos dolgok történtek a 40-es években itt Pest-Budán, és zárolták az anyagokat. A Laszkó Misi is akkor kutatta ugyanezt az anyagot,
Igen,
fiatalon meghalt szegény. Ez nagyon tehetséges gyerek volt. És nem fértünk hozzá. Zárolták a vonatkozó fontosabb anyagokat, és azóta se hozzáférhetők. Úgyhogy én lemondtam róla, hogy megírjam a nagy regényemet a reformkorról, és akkor fordultam a lengyelek felé. Ugyanis a lengyelek mindent kiadtak. Tehát a lengyeleknél nem arról volt szó, hogy archívumokba kéziratokat kell ott kurkásznom, hanem mindent, ami fontos, kiadtak könyvalakba. Tehát sokkal könnyebb lengyel témáról történelmi regényt írni, mint magyarról. 40 évig gyűjtörgetettem volna az anyagokat. Úgy meg 3-4 év alatt össze tudtam gyűjteni. Mert nekik fontos. Mert ők úgy nacionalisták minden negatívumával együtt, hogy a pozitív oldalát is képesek képviselni.
Na de azért ebből tehát az X-ekből lett gonda, úgymond a állítólagos lengyel nemzeti vonal. Nem tudom, hogy akkor még volt ez a igaz lengyelek szövetsége, vagy nem azzal volt neked konfliktus?
Nácik, lengyel nácik szoktak
vagy a Tannenberg szövetség. De ezek még, már lehet, hogy akkor még nem voltak hivatalosan bejegyezve, de hát ezek a lengyel.
Hát akkor azok a
lengyel szélső jobb oldal, igen.
A lengyel Egyesült Munkáspártnak a besugói voltak akkor ezek a jobb oldali emberek.
De akkor még nem voltak így önállósítva.
Igen. Igen, de tény az, hogy megtámadtak persze, és aztán nehézségeket okoztak. Tehát a második lengyel tárgyú regényemet, nehéz volt összeszedni az anyagát, mert nem mentem Lengyelországba akkor éppen. Mindegy, összeszedtem Párizsba, meg az Egyesült Államokba, tehát össze lehetett szedni. Egy anyag kivételével egyébként, ami zárólva van, de a lengyelek számára is. Ebből az 1830-as párizsi életből. De minden esetre a lengyeleknek fontos, hogy kiadjanak mindent, ami lengyel. És mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali, mindegy, hogy náci volt vagy bolsevik, lengyel volt. És ez sajnos nálunk nincsen meg. És a lengyelek becsülik, méghozzá nagyon nagyra becsülik, hogy van saját államuk, mert sokáig nem volt, és még emlékeznek rá, hogy az milyen. A magyarok pedig nem becsülik a saját államiságukat, mert vereségként élték meg Trianont, amikor megalakult, ugye, sok száz év után először az úgynevezett magyar állam, és ennek megvannak a negatív következményei. Ezért szoktam én azt mondani, hogy én keveslem a magyar nacionalizmust, nem a negatív oldalát, hanem a pozitív oldalát, abból nálunk kevés van. Ezért merülhet föl, hogy tönkre teszik az archívumokat, felszámolják a Széchenyi könyvtárat, a tudományosakat, stb. Ez a lengyeleknél nem fordulhat elő. Tehát ilyen szempontból könnyebb lengyel anyagokkal dolgozni, akkor de is, hogyha éppen kitítják
a románoknál sem hozzáférhető. Ugye,
ott hát a román az balkánibb nép.
Ott is zárt anyag, de nincs ennyi zárt anyag, lehet, hogy...
Én nem tudom, mert nem, ott nem próbálkoztam. Nem tehát arról nincsen tudomásom. Jugoszláviában annak idején jártam mindenféle könyvtárakban, meg archívumokban.
De még ott is könnyebb volt
hozzá? És nem volt nagyon könnyű, mert a magyarokra, mint a Varsói Szerződés tagállamaira, tagállamának polgáraira igencsak gyanakodtak, és például amikor volt egy két hónapos ösztöndíjam Újvidékre, hogy a disszertációmhoz elolvassam a szerb-horvát nyelvű drámákat, amiket valaha írtak, nagyon nehezen kaptam engedélyt, hogy a Matica Srpska könyvtárába kutathassak. Nagyon nehéz volt. Sok barátom segített, hogy végül is megkapjam.
Tehát ott is van egy
tehát nem könnyű, nem könnyű, nem könnyű. De aztán megkaptam és elolvashattam az anyagokat.
Ja, meg most még az X-ek után még arra akartam rátérni, hogy a történelmi drámák, hogy azok mennyire példázatos jellegűek, főleg itt gondolok a Hannibára, meg a Balassi Menyhártra, vagy meg a Külszegőkre, hogy ezekben van példázat jelleg, vagy nem szántál beléjük példázat jelleget, vagy parabolát, vagy valami rejtett mondani valót akartál beléjük?
Parabolaszerű dolgot szerintem egyszer írtam. Ez a Kerengő című első regényem.
Ja. Ja, az a korai.
És hát ottan nem nagyon néztem én utána a történelmi tényeknek, és ez meg is látszik rajta.
Igen, és nem aztán meg, az
Bence Györgyel beszélgettem utána, neki nagyon tetszett a regény, de azt mondta, hogy túl sok benne a realizmus, mondta nekem a Bence, aki amúgy nagyon értelmes ember volt, és hogy ma már csak parabolát szabad írni, mert lejárt a realizmus korszaka. És akkor én elgondolkoztam rajta, és úgy láttam, hogy pont az ellenkezőjét kéne csinálni. Hogy téved, hogy nem a parabola a jövő, hanem ellenkezőleg. És aztán én igyekeztem nem parabolát inni, nem is írtam parabolát tulajdonképpen, hanem megpróbáltam olyan történelmi korszakokat találni, amelyek eleve önmagukban elég hasonlóak voltak ahhoz a korszakhoz, amiben én értem. Hogy ugyanis megértsem, mert olyan korszakot, amelyik nem hasonlít az enyémre, teljesen reménytelen megírni, mert nem tudom megírni, mert nincsenek hozzá meg az antennáim. Tehát nyilván, hogy a mát írja az ember, amit ma tudok a világról, nem tudok más. De ezt meglátom azokban a korszakokban, amelyek hasonlóak voltak. Amelyek nem voltak hasonlóak, azokkal kár kísérletezni. És én úgy láttam akkor a 70-es években, amikor elkezdtem az X-ekhez az anyagot gyűjteni, amit már igazi történelmi regénynek szántam, tehát nem parabolának. Úgy láttam, hogy a Szentszövetség korszaka Kelet-Európában az elég erősen emlékeztet a mi 45 utáni kelet-európai helyzetünkre. Tehát, hogy a világhatalmi fölállás az elég hasonló társadalmi szerkezetet hoz létre, teljesen független attól, hogy mondjuk azért azóta lezajlott egy ipari forradalom. Meg. Szóval mindenféle történt, de hogy a hatalmi szerkezetben nem nagyon van változás. És az az előnye is megvolt, hogy a Szent Szövetség után ugye nem volt lengyel állam, három részre volt szabdalva, vereséget szenvedtek, mert Napóleon mellé álltak, és hát Napóleont leverték, de hogy az orosz impérium részévé tett Varsó, és ez a volt varsói nagyhercegség, amelyik orosz megszállás alatt volt, és az orosz cárnak az öccse volt a nagyherceg, aki a főparancsnoka volt a lengyel hadseregnek, hogy ez a helyzet nagyon hasonlít arra, amiben mi élünk, és azok az árulások, amelyeket a mindenféle vezető funkcióban levők, például a kormánytagok, hát a báb kormánytagjai, de elkövettek, mert hogy ők korábban Napóleon mellett harcoltak, és a cár ellen, de az, hát, a történt, ami történt, és akkor elkezdték a cárt szolgálni, hogy ezek az átállások, ezek a nagy árulások, hát ezek Magyarországon is leszoktak játszódni, és ezért érezték annyira közelinek magukhoz a magyarok, az X-eknek a világát, mert hogy ezt ismerjük, hát a családokban ezek a dolgok lezajlottak, és a manipulálásnak, a művészeten keresztül történő manipulálásnak az eszközei nem igen gyarapodtak azóta. Hát ugyanúgy manipuláltak akkor is, meg azóta is. Tehát ez ismerős világ volt nekem is, ahhoz, hogy megértsem, és az anyagok alapján le tudjam írni. A lengyeleknek viszont, a többségüknek szokott lenni egy ilyen nemzeti büszkeségük, és ők úgy gondolják, hogy ők csak áldozatok, soha semmi rosszban nem vettek részt, ugye van egy ilyen alapmechanizmusa a lelki működésüknek, és hogy a sötét korszakokat, azokat inkább el kell hallgatni. És ez az 1815-től 1830-ig terjedő időszak, érdekes módon gazdaságilag rendkívül jó időszaka volt ennek az oroszok által uralt Lengyelországnak, de bizony politikailag igen sötét. Na most mindazok az anyagok, amelyeket én erről összegyűjtöttem, azok lengyel történészek által voltak megírva. Hát volt egy nagyszerű, hát mégiscsak lengyel, noha a neve alapján zsidó, de hát abszolút lengyel tudatú történész, Simon Askenázi a neve, nagyszerű történész volt, akinek például van egy óriási tanulmánya erről a korszakról. Szenzációs, mindenki abból merít. És nagyon ismerte az anyagot. És aztán rengeteg mindent kiadtak erről a korszakról. Tehát amit mondtam, hogy a lengyelek kiadják, tehát csak könyvtárba kell járni, és nem kell archívumokba járni, kéziratokat bogarászni. Ez azt is jelenti, hogy a fontosabb szereplőknek az emlékiratait, a naplóit, az égvilágon mindent kiadtak. Hát ezért írtam még egy lengyel tárgyú regényt, ugye, ami a végső változatban a Messiások címet.
Jó, igen, ami nyerte, a szabad különbség.
Ami nem szabad különbség, ez egy speciális szekta volt. És a Mickiewicz volt az egyik főszervezője ennek a nagyon misztikus körnek. Volt egy saját Jézus Krisztusuk. Ami hát egy páratlan történet, és hát ezt írta meg, és fantasztikus, hogy milyen mennyiségben volt anyag. Hát csak ha Mickiewiczet tekintem, ugye a Mi Petőfinkről, akit össze szoktak néha vetni, nem biztos, hogy jogosan, de mindegy, de nagy alak mind a kettő. Van a 60-inak az a Petőfi feldolgozása, hogy hát amihez hozzá lehetett férni anyag, azt így dátum szerint feldolgozta. Az egy kötet. A lengyeleknél 8 vagy 9 ilyen vastag kötet van, és Mickiewicz minden napja, életének minden napja föl van dolgozva. Hát hihetetlen alapos munka, ezen irodalom, történészek, filológusok nemzedékei dolgoztak. Hát nálunk nincs ilyen.
Igen, ez az,
hát nálunk a kritikai kiadások hiányoznak egy csomó nagy irodalmárunktól. Hát szóval ehhez képest a lengyelek tényleg, hát ég és föld. Hát ő 99-es, ugye 1799, és a 30-as évek elején befejezte. És attól kezdve nem nincs semmit. Nem. Amit írt, azt elégette. Én próbáltam rekonstruálni, mert zseniális gondolatai voltak, ahogy a kortársak.
Tehát nem maradt úgy se fönn, hogy, mert fönn. A Google is el akarta tudod égetni, amit a Google-nál egy részét megmentették, úgy, ahogy nem sikerült.
Igen. De a Mickiewicz előbb került egy ilyen vallási tébolyó, mint a Google, és sokkal tovább működött, mint vallási tébolyót. És ez erről szól a mesélyások részben. Tehát egyszerűbb ott földolgozni anyagokat. Na most az, hogy a korszak hasonló legyen, hát azért más korszakokban más tűnt nekem hasonlónak. Tehát kétségkívül a 70-es években úgy gondoltam, hogy a Szent Szövetség az egy kicsikét hasonlít. De később meg úgy gondoltam, hogy az 1840-es évek hasonlít inkább. És valószínűleg azért, mert változott Magyarország is, meg a térség is változott, meg az én érzékenységem is változott.
Úgymond reformok voltak.
És a 2000-es években már úgy gondoltam, hogy az ókori Róma, a földközi tenger teljes világa hasonlít a mi mai globalizált világunkra, és azért írtam meg a fogságot, mert úgy gondoltam, hogy ezt én valamennyire ismerem. De amit nem ismerek, azt nem tudom megírni.
Pont ezek a római témájuk, én először a Hannibálról akartam, de akkor mind a kettőt megkérdezem inkább, a Hannibált és a fogságot is, bár ezek nagyon messze vannak egymástól. Tehát pont ezt akarom mondani, hogy a Hannibálnál nem volt egy olyan rejtett sugallata, amit valaki föl is vetett talán neked, hogy a Hannibál volt a szovjetek és a rómaiak az amerikaiak? Tehát hogy ez egy teljesen hamis vonal volt?
Igen, ezt a Vix színházban a horvai
mert ugye a punok vesztettek, mint ahogy
Horvai a Horvai nem volt buta ember egyébként, és hát olvasta ezt a két fiatal könyvet, és hát mondta, hát nem lehet előadni őket, mondta. Hát te is tudod, mondta nekem, hogy hát a Hannibált nem lehet. Mert kérdeztem naívan, miért nem? Azt mondja, hát mindenki látja, hogy Karthago a Szovjetunió, és Róma Amerika. Tényleg, mondtam. Én is így gondoltam ugyanis természetesen. Hát hogy gondoltam volna? Hát 68-ban írtam, 68-69 elején írtam a Hannibált. A csehszlovákiai bevonulás után. Hát ez volt az én reakcióm, hogy beláttam, hogy a szovjetunak vége van. Hát kész, hát hogyha fegyveres erővel próbálják megtartani a vallás helyett, tehát az ideológia helyett, lemondanak arról, hogy ideológiai nyomuljanak, és csak fegyveresen, akkor végük van, mert nem fogják bírni. Hát ezt lehetett tudni, ezt tudtuk, azt nem tudtuk, hogy mikor. Vagy mikor omlik össze. Nem gondoltuk, hogy a mi életünkben. Ezt senki nem gondolta. De hogy végük van, azt teljesen világosan lehetett tudni, és a Hannibál erről szól. Na most ilyen értelemben nem mondhatom, hogy parabola, mert hát nincs kiszólás benne, meg megpróbáltam összeszedni azokat.
Sugallatokat nem tettél bele, ami olyan,
nem.
Mert az anakronizmus.
Nem, meg nem volt a szovjetunak ilyen Hannibál-szerű palia, aki nem
hát,
tudom.
Hát Tuhacsevszki esetleg.
Ne, hát ezt megölték ideje.
Jó, korábban. Nem lett Hannibál, de ne, volt olyan tehetséges hadvezér.
De nem volt esély. Tehát nem volt, hát én a Brezsnyevi Szovjetunióra gondoltam, és nem a Sztálinira. Hát itt a Sztálin ölette meg, igen. Ügyesen csinálták a németek, hogy bevártották talán, igen. De hogyha nem, akkor is megölte volna, mindegy. Hát ez már a diktatúra maga. De hogy nem parabolának volt számva, és hát utána mentem én minden, hát mit lehet tudni? Azt lehet tudni, amit a római történészek megírtak. És hát még Flaubertől is, a Salambóból is loptam én ott a neveket, de hát azok már kitalált dolgok voltak. A Flaubertnek se volt nagyon sok anyaga, nem is olyan jó az a Salambó, meg kell mondanom. Utólag elolvasva Hannibált, úgy meglepett, hogy eléggé hasonlít valóban a Jancsóféle parabolákra. Úgy látszik, hogy a korszakban ez benne volt, és hát én láttam a Jancsó filmeket, én nem gondoltam volna akkor, hogy a Jancsó hatott rám, de valószínűleg hatott rám. Főleg az hatott a Jancsóból, amit az Angyel Vajda vett a Jancsó művészetébe észre, hogy nem az egyénnel, nem az egyes emberrel foglalkozik, hanem ilyen pálcikákat rajzol föl, és csak a tömeg. És hogyha valakit lelőnek, akkor hátul lövik le, és nem látjuk az arcát, mondta a Vajda a Jancsó művekről. Nagyon jó megfigyelés. Nagyon jó megfigyelés. És hatott rám, hát a Hannibálban nincsenek igazi jellemek. Ott az egyes emberrel egyáltalán nem törődtem. De aztán a Balassi Mennyhárd már nem ilyen, mert ott már vannak a lakók, és aztán attól kezdve én inkább a lakókba próbáltam.
Na, még egyet akartam még a római témáról, hogy a fogságnál, mert ott ugye bekerül ugye a kereszténység születése, de hogy mennyire foglalkoztál a kereszténységen kívül ezek a úgynevezett szektáknak bélyegzetet, az Isis kultusz, Mithras kultusz, a maniheizmus, hogy ez is belehatott, vagy ezeket is tanulmányoztad a kereszténység születése kapcsán, hiszen hát csomó volt, áttért mitraita, meg Manicheus lett keresztény.
Igen, hát muszáj volt. Hát, hogyha az ember a korszakot megtanulja, akkor ezek beletartoznak természetesen. Mindazonáltal nem értek egyet azokkal, akik azt állítják, hogy Jézus az mondjuk egy valamelyik ismert szektának lett volna a tagja, vagy a főnöke. Ez nem volt eszénus, teljesen farizeus nézeteket hirdetett, tehát nem stimmel, hogy az a szekta. Ez egy gyógyító szekta volt, és pici szekta volt. A gyógyító szektákat a görögök találták föl annak idején, és a zsidók átvették, mint ahogy tulajdonképpen a hellenizmusból majdnem mindent átvettek, a nyelvet is átvették, hát mindenki görögül beszélt. Alig páron beszéltek, nem héberül már az már csak, hanem arámiul, tehát még a falvakban is görögül beszéltek. Görögül beszélt Pilátussal ugye Jézus. Tehát ezek a görög gyógyító szekták, ezek pontosan ugyanúgy működtek, mint ahogy a Jézus szekta, hogy mentek faluról falura, gyógyítottak, kézrátéttel meg nem csak, és igazi gyógyítást is, amit lehetett, csináltak, és amit nem, a pszichoszomatikus betegségeket tudták kezelni, kiűzték az ördögöt, hát ez mind görög találmány. És a Jézus szekta, amiben az ő testvérei is benne voltak, ez egy családi vállalkozás volt. Hát benne volt öcset, 5 darab testvére, féltestvére volt benne.
Hát Jakab többek között.
Is. De hát István, ezek testvérek voltak. És még csatlakoztak hozzá halászok ehhez a szektához valahonnan. Igen. És aztán szépen mentek falulra, és abból éltek, hogy gyógyítottak. Ez nem vallásilag volt valami különálló szekta. Azt hirdették, amit általában szoktak a népkörébe. Ugye, mert a farizeusok voltak a népkörébe, és a papság az meg csak Jeruzsálemben, és az két eléggé egymást kizáró vallás. Na most ezen kívül voltak a szekták. Tehát az eszénus, többféle eszénus szekta volt, meg volt külön a holtengeri tekercsnek a szektája, meg külön, mindenféle szekták voltak, Jézusék nem ebbe tartoztak.
Tehát, hogy a holtengeri, hát az is tévedés, amit sokan vallottak, hogy a holtengeri szekta az azonos Jézuséval. Az
igen, nem? Abszolút tévedés.
Nem.
Azok ott voltak egy helyben, és ott laktak, és nem mentek, és nem gyógyítottak faluról falura. Tehát, na most nem tudjuk, hogy milyen sokáig csinálták. 1,5-2 év körülbelül, amit be lehet látni. Az, hogy előtte mit csinálták, hát valószínűleg ács volt, mint az apja. Az, hogy ács, az azt jelenti, hogy házépítő.
Igen, tehát csak sőt, valaki, ács, a, mert ács, azt mondja, hogy ez szimbolikusan építette. Kell érteni. Tehát
nem szimbolikus.
Nem, de biztos, nem, hogy nem.
Zsá, nem.
Mert a zsidók azt állítják, hogy a csodarabbiknak volt egy ilyen dicsérő jelzője, hogy aki a fedőt tartja fölénk. Ez nem, tehát nem lehet
utólagos,
annak a...
Utólagos. Utólagos. Nem. Azért kerültek el Egyiptomba. Hát ez egy nagyon beszédes dolog, hogy egy, mint szakember ment Egyiptomba, ahol a zsidóknak épített házat. De görögül beszéltek ők is.
Zsidók, igen,
hát az is, tudom. De hát közben is. Hát ez így tulajdonképpen egy hellenizált terület volt, és innen tudott görögül. Hát különben, hogyha egy helyben ül, akkor nem feltétlenül tud görögül,
hanem arámiul. Még egy, amit nem tudom, azt persze főleg inkább az ősmagyarok vetették fel Jézusra kapcsolatban, hogy a pártus kapcsolat, akkor kamu Jézusra kapcsolatban?
Nem volt pártus kapcsolat.
Mert hát a pártusok, ugye hát a zsidók egy része remélte, hogy a pártusok felszabadítják őket. Igen. A rómaiak, hát igen, de hát ez...
Nem, egy pillanat, ez egy érdekes történelmi kérdés. Ugyanis ugye a római birodalom, hát még Claudius előtt, tehát már tulajdonképpen Tiberius idején örök békét kötöttek a rómaiak a pártus birodalommal. És ezt megpecsételték mindenféle módokon, és fogadták. Még a Néró idején is volt egy nagy pártus küldöttség Rómában, és nagy ünnepélyességgel fogadták őket. Béke volt. A pártusok beavatkozásában a zsidók a zsidó háború idején reménykedtek.
Ja, 70.
Tehát 66-tól, ugye, amikor kitört a zsidó háború.
Nem mozdultak fel.
De a pártusok nem csináltak semmit, és hagyták, hogy a zsidókat leverjék a rómaiak. Ja, mármint nem a rómaiak, hanem a görögök, hát az ottan...
Mindegy, a légiók.
Na most Ennek az volt az oka, hogy a pártus birodalomnak valóban körülbelül a harmada zsidó volt. És hogyha a pártus birodalom megsegíti a zsidókat,
akkor lehetett,
és legyőzik a rómainak nevezett csapatokat, tehát visszaszerzik mondjuk ezt a közel-keleti térséget, az egészet, Palesztinával együtt, akkor a zsidók számbelileg fölénybe kerültek volna a nem zsidókkal szemben a pártus birodalomba. És ez nem volt a pártus birodalom érdeke. Ezért nem segítették meg a zsidókat, akik viszont ebben bíztak, de hát hülyék lettek volna megnövelni a birodalmukban levő zsidók számát és erejét.
Igen, meg
tehát ez egy érdekes kérdés.
Valószínűleg szerződés volt Rómával, hogy nem.
És hát, hát a Néró akkor fogadta ugye a pártus küldöttséget, amikor már körülbelül el volt döntve, hogy most a zsidókat ki kell írtani. Ugye, és végül is a görög városok beszélték le a Nérót erre a dologra, és hát ebbe belehalt valóban több mint 2 millió zsidó, ami hát borzasztóan nagy szám, hát hihetetlen a szám, és akkor vitték a rabszolgákat Rómába, és ebből lett a kereszténység. Tehát, hogyha akkor a pártus birodalom segítséget nyújt a zsidóknak a római akkor csapatokkal nem szemben, akkor nincsen kereszténység. Érdekes.
Érdekes. Igen. Igen, ezért mondom, mert a pártus kapcsolat az azóta
jó, de én ezt a fogságban, én ezt nem írom le, hát persze, valami igen. Negyed mondat van róla, hát nem történelmet írtam én, hanem regényt. Uh-huh. Tehát és nem mentem én bele.
Igen, meg szándékosan nem mentem bele a zsidó. Gondolom.
Igen, a zsidó háborút szándékosan nem akartam belevenni. Igen. Tehát a főhősöm az nem kerül oda. Kerülhetett volna, mert mentek Rómából zsidók harcolni egyébként, de szándékosan ezzel nem akartam foglalkozni, mert nem ez volt a témám. Nem ezt akartam érzni, hanem hogy a kereszténység alap, tehát hogy miből születik meg, hogy mi az a szellemi és erkölcsi és anyagi bázis, amiből ez kitörtek.
Igen, meg hát mindegyik ilyen vallás alapításnál, hát Mohamednél is, nem csak Jézusnál, tehát egyszerűen, sőt, már Buddhánál is, hogy nem tudatosul. Tehát még az alapító életében szó sincs arra, hogy önálló új vallás. Szerintem
igen, ez hát mindig erre ez mondják, hogy a Marx még nem volt marxista, és Jézus még nem volt keresztény. Hát igen, hát ez így van, persze, utólag lesznek az. Igen, igen. De ami a kérdés lényege volt, hogy azért gondoltam, hogy ezt a világot esetleg meg tudnám írni. Mert úgy láttam, hogy a mai világ szerkezet az valamilyen módon hasonlít hozzá. Ma már nem biztos, hogy így látnám. Tehát ma már nem biztos, hogy a fogsággal foglalkozni. Hanem nem tudom, találnék más korszakot.
Talán még a magyar dolgokról foglalkozó regények, meg, ja, meg a csirkefej, igen. Tehát a majdnem lehagytam, mert a csirkefej azért is lenne fontos, mert ugye hát a korábban jóformán csak történelmi darabokat írta, és az első komolyabb jelenkori darabot a csirkefej, hogy az igaz az a legenda, amit állítólag hallottam, hogy ezt tulajdonképpen azért írtad, mert a történelmi darabok nem mentek, és pénzre volt szükséged, és akkor mondták, hogy írjál egy jelenkori darabot. Ez legenda? Hogy mint egy véletlen fordultál jelenkor felé, tehát hogy történelmi darabot akartál írni tovább.
Nem, én természetesen egyrészt abszurd darabokkal kezdtem pályámat, másrészt a jelenbe játszódó hülyeségekkel kezdtem. És hát előbb-utóbb be kellett látnom 19-20 éves koromban, miután nem sikerült megírnom a Kennedy gyilkosságról a nagy művet, mert hát nem sikerült, mit mondjak, másnak se sikerült azóta se. Én azzal kezdtem voltak éppen, akkor úgy gondoltam, hogy nem tudok eleget a máról. Tehát jobb, hogyha én a történelmi témákhoz fordulok, mert az segíthet. És akkor egy csomó történelmi dolgot írtam, de azért az volt a cél, hogy előbb-utóbb elérkezek a mába. És nem a csirkefej volt az első mában játszódó darabom, hanem az Esti műsor című hülyeség, amiben megpróbálkoztam valami nagyon nehézzel, 5 szereplője van a darabnak. Ilyeneket azóta is csinálnak, tehát nem tudom, ez az Ernelláék farkaséknál című film. Ez pontosan ugyanaz. Csak én ezt még akkor írtam a 70-es években. És elő is adták a Nemzeti Színházban egyébként, Szurdi Miklós rendezte. Az Esti műsorban 2 ilyen panel lakásban lakó házaspár van, és az egyik házaspár este meglátogatja a másikat. És hülyeségekről beszélnek. Teljesen felszínesen. És nem történik semmi. Annyi történik, hogy bekapcsolják a tévét, és megy az igazi, valós tévéhíradó. Tehát a színpadon be volt kapcsolva. Hát 1900, mikor volt ez? 81. Nem volt olyan könnyű, mert a színészeknek az volt mondva, hogy rögtönözzenek a tévéműsorra. És hát nem lehetett tudni, hogy a tévében milyen
már
hírek.
Már események.
Nem, hát minden, de nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Hát mit adnak a híradóba, és hát nem egyszerű. Azért mégiscsak egy puha-puha, de azért diktatúrában éltünk, és hogy akkor a színészek ottan a hivatalos tévé, az egyetlen létező tévéhíradóra ott rögtönözzenek mindenféle reakciókat, hát nem volt egyszerű feladat. Na most meg kell mondanom, hogy nagyon ügyesek voltak a színészek, és a Mór Marian az egyszerűen zseniálisan rögtönzött, és olyan szellemeseket mondott prompt azonnal, hát nem tudta, hogy mi lesz a tévéhíradóban. Senki se tudta. Le a kalappal. És nem is volt rossz előadás, csak nem értették. A közönség nem értette, hogy mi az, hogy nem történik semmi, és hogy az üres lét alatt egy még nagyobb üresség van. A végén bejön egy gyerek, a gyerekük hazamegy, és fülhallgató, és hallgat a zenét, és akkor mit hallgatsz itt? Mondja az apja, és kihangosítják. És hát ez volt az első alkalom, hogy a bizottságnak a Szerelem című dala elhangzott Vahorn András előadásában a Nemzeti Színház színpadáról. Kivívtam. Nem tudom, hogy sikerült, nem engedtem másképp bemutatni. Ez előbb volt, mint a Kutya éj dala, ugye a Bródi, illetve a Bódi Gábor, ahol szintén a bizottságot hallgatott. Én ismertem őket, meg szerettem őket, meg jártam ki hozzájuk Szentendrére. Úgyhogy egy ilyen avantgard őrülettel ért véget, és az a Szerelem című szám ma is zseniális egyébként, és hát akkor ott ült a nyomorult közönség, a Nemzeti Színház közönség, nem tudták, hogy mi van, és teljes zavar volt, nagy bukás lett belőle, és a bemutató után én vigasztaltam még a barátaimat, hogy nem baj, hogy ne gondolják, hogy ezzel nekem, mint drámaírónak végem van, mert én nem színész vagyok. Tehát egy drámaíró nem megy tönkre attól, hogyha megbukik, bízzák rám, bízzanak. És utána írtam meg a Csirkefejet. Tehát volt egy ilyen kísérlete. Na most ezt még a Szikora is megcsinálta aztán, a Szurdi Miklós után, Békés Csabán. Mert ő is látott benne valamit. Ez még a Szikorának egy jobbik korszaka volt. Még fiatal volt. És nem volt érdektelen előadás, az se. Tehát a színészek éreztek benne valamit, csak valahogy a közeg nem tudta feldolgozni, hogy milyen az a darab, aminek se cselekménye, se izé, hogy ez semmi
csehovi dramaturg.
Hát nem csehovi volt. Nem és csehovi, akkor rájöttem, igen, de rájöttem, hogy nem lehet ennyire megterelni a színészeket, hogy bízom bennük továbbra is, de hogy azért az írói munkát nem lehet megspórolni, és a Csirkefej már ennek a tudatába íródott, hogy tudtam, hogy akkor az alakokat nekem kell megcsinálni, és akkor valami kemény cselekményt kell meg, mert nem bírják elviselni. Tehát nem volt ilyen. Na most pénzt keresni, hát igen nagy eséllyel nem mutatták be az én darabjaimat akkoriban.
Jaj, tehát az arról, csak legenda, hogy...
Nem. Az más kérdés, hogy amikor játsszák az embert, az egy nagyságrenddel több jövedelem, mint hogyha prózát ír. Ez igaz. Ez így van. Tehát
és,
aki és inkább
nem tudom, a
legasszonyt
azt tényleg Gobbi Hildára gondoltál, vagy ez csak ő találta meg ezt a szerepet?
Nem, a Székely Gábor kérte, hogy írjak a Gobbirai darabot.
És ez a
Csirkefej. És akkor, hát ez lett volna a Csirkefej. Menet közben úgy gondoltuk, hogy nem tudja már eljátszani, mert beteg, öreg, minden baja van. És meg is állapodtam a Zsámbéki Gáborra, hogy nem a Gobbi játsza, amikor szerepet osztottunk. És aztán váratlanul a Molnár Gál Péter mondta nekem, aki a Gobbi Hilda alatt volt a háza neki Szentgyörgy pusztán, Visegrádnál, hogy a Gobbinál, Gobbi olvassa a darabodat, mondta nekem augusztusban, és meg voltam lepve. Zsámbéki nagyon jó érzékkel mégiscsak úgy döntött, hogy a Gobbi játsza, mert mindegy, hogy mit mond, de legyen ő a szín. Pedig nagyszerű színésznő volna a másik is. és már nem titok a neve, mert ő is lenyilatkozta, először ő mondta, a Máté Erzsi.
Tehát ja, Máté Erzsi.
Igen, hát egyszer lett volna ő is. Igen. De hogy a Gobbiba volt valami, és mindegy, hogy mit mond. És meg a Gobbi akarta is, is gondolom, hogy... Is, és hát tényleg fantasztikus.
Én úgy tudom, hogy a Gobbi Hilda akarta is, és szerintem az Erzsi lett, hogy azért is háttérbe húzott, mert a Hilda...
Nem, hát ez...
Sejtette, hogy az utolsó szerepe, nem? Tehát nem azért?
Nem, tele volt vitalitása. Már rég meg kellett volna halnia. De mondták nekünk Belgrádban az orvosok, amikor rosszul lett, és bevittük a Bitefen a kórházba. Ez az a kórház, amit aztán lebombáztunk a NATO-val együttesen. Szóval ott kezelték először a Gobbit, amikor elájult a színpadon, és akkor mondta nekünk az orvos, hogy hát csodál, hát ki ez az ember, nem fogalma nem volt, hogy kicsoda, hogy már rég meg kellett volna halnia. Tele volt az agya áttétel. És utána még élt egy évig, tehát már nem lépett színpadra. Nem azért, nem, a rendezők döntenek, nem a színész dönt.
Ja, azt hittem, hogy a Gobbi...
Semmi köze, nem. Az volt nagy dolog, hogy a Törőcsik a Gobbi halála után elvállalta, hogy játssza a szerepet.
Igen, hát az igen, mert az
50 éves volt. 55 volt.
Igen, meg a Mori más karakter, nagyon más.
55 volt a Törőcsik, pontosan tudta, hogy a Gobbi már elvitte a sikert, és mégis csinálta. És jól csinálta, fantasztikus teljesítmény volt. Meg kell mondanom, hogy ez nagy dolog volt, hogy a Törőcsik utána vállalta, hogy még ő játsza. És ugyanaz 50-valahány előadást csinált ő is. Úgyhogy nem voltak anyagi megfontolásaim nekem soha. Azért nem volt, mert én nem akartam az irodalomból jönni, és nem is értem.
Végülis a Csirkefej annak ellenére, hogy botrány lett, annak ellenére lett nagy siker, mert végülis ebből a esti műsorból lett botrány igazából, tehát nem a bizonyság, hanem a Csirkefejből lett botrány igazából.
Igen. Nem botrány lett, az volt botrány, hogy már nem tudták betiltani. Hát egy derék diktatúrának az ilyen darabot be kell tiltania. De már nem tudták igazán betiltani. Elkéstek, tologatták az ügyet, és az utolsó pillanatban Grósz Károly úgy döntött, hogy mégse tiltja be. Ő volt akkor a Budapesti Párbizottságnak a első titkára, és végig is hozzá került a dolog, mert a többi fórumon nem mentek.
Szóval nem volt akkor, mert már olyan acélos, mint Miskolcon, ahol Edda koncerteket tiltott be, tehát még úgy...
Hát, amit lehetett, betiltottak, csak ez túlment azon az időn, és valahogy elkéstek vele, tehát azért betiltottak, hát hogy ne tiltottak volna még be akkor dolgokat? Mindig betiltanak dolgokat, persze, csak igen. De szóval nem volt nekem anyagi megfontolásom soha, mert én úgy gondoltam, hogy nekem lesz polgári foglalkozásom, amivel megélek. Volt is végig, és azon kívül író, amit írok, és vagy előadják, vagy nem érdekelt a dolog. Ma se érdekel, soha nem érdekelt.
És akartam így, milyen magyar valósággal foglalkozik, a tavaszi tárlat, ami végülis egy valós tárlatról szól, az 57-es, az mennyire... Vetted abból az eredeti tárlatot, az 57-es Kádár féle konszolidációs képzőművészeti kiállítás?
Hát akik ott emlegetve vannak, azok ott szerepeltek a kiállításon. Van egy katalógus, ennek a kiállításnak megvan a katalógusa, sajnos nem képekkel. Csak egy felsorolás van meg a Széchenyi Könyvtárban. És magukat, a képeket, azokat széthorták meg, nem maradtak ott. A Beke László az valamikor a rendszerváltás után megpróbálta a tavaszi tárlatnak az anyagát összeszedni, és körülbelül a 10%-át össze is szedte. És azt valahol egy rövid időre kiállították. Akkor engem még ez a téma nem érdekelt, úgyhogy én azt a kiállítást nem láttam. A Beke azt ígérte, hogy elküldi annak a katalógusát, meg képleírások, egyebek nem küldte el, mindegy. Aztán van erről egy kis film egyébként. Az egyik híradóban van egy-két perc a tavaszi tárlatról. És teljesen elképedtem. Ugyanis a képek között ott van a Kornisnak a Miska című festménye, amire én emlékszem gyerekkoromból. Tehát én láttam azt a kiállítást 11 évesen. Hát csak nem tudtam, hogy azt láttam. De ezek szerint annyira nevezetes tárlat volt, hogy a szüleim elvittek engem is. 57.
Tavasszal.
Tavasszal. Hát szóval érdekes. És aztán egyszer, amikor láttam a Miska című képet Székesfehérváron, a Kovács Péter Kowalski Márta féle múzeum, ugye, hát csodálatos kiállításokat rendeztek. Még egyetemista voltam, és rendszeresen lementünk ilyen tárlatokra, és ott is láttam a Miskát, és én ismertem a képet, de akkor még nem jött nekem össze, hogy máshol nem láthattam. Mert azóta először ott volt kiállítva, 60-as évek közepén. Úgyhogy, de hát érdekes az a híradó részlet egyébként.
És mennyire tudtad a képzőművészeti életet, te mennyire ismered belülről, vagy?
Megtanultam, hát meg kell tanulni. Megtanultam.
Jó, hogy
hát meg kell tanulni az anyagot. Hát meg kell tanulni. Hát ami ezektől a kiállítóktól lehetett, azt megnéztem. Volt, akit eleve ismertem, utána néztem. Nagyon érdekes dolgok derültek ki, amelyek nem kerültek bele az anyagba, meg nem tartoztak bele. Fantasztikus, érdekes ilyenkor az anyaggyűjtés. Azért a képzőművészeti élet mellett döntöttem egyébként, mert ugye az irodalom az nagyon terhelt volt politikailag. És azt már eléggé földolgozták, és akkor onnan csak az lett volna, hogy kiket fognak elvinni börtönbe, kiket nem, meg hogy kik hallgatnak, kik írnak alá, hogy vegyék le a magyar ügyet a napirendről, meg szóval ilyen dolgok. Igen. És ott egy csomó ember rosszul járt volna, akik nem érdemlik meg, hogy rosszul. Tehát a zenét nem lehet leírni. Ugye, hát az teljesen reménytelen dolog, hogy a zeneművészetbe. És különben is a zeneművészet akkor annyira egyfajta volt, ott nem volt tavaszitálat. Zeneművészetben ott ment a és csak jóval később a 60-as évek elején kezdték igazán a Bartókot beengedni, hát addig nem is játszották, tehát ott nem volt ilyen csomósodás. A képzőszetben volt, tehát a képzőszetben furcsa módon fél évvel később zajlott le az, ami más területeken 56-ban. 56 októberben. Egy fázis eltolódás volt furcsa módon.
Nem tudom, a tavasziban, nem tudom a neveket, de a Kondor Bélának is volt benne?
Volt képbe. Igen. Sokaknak volt, akik érdekesek ebből a szemben, és nem került bele a regénybe, azt egyszer érdemes lenne megírni, mondjuk a György Péter megírhatné, vagy valaki megírhatná. Az a Bálint Endre. Erről a társaságról azért van, tehát a Pataki Gábor, György Péter írtak erről a társaságról, akik aztán ugye a 40-es évek végén már nem állíthattak ki. Ez a Szentendrei, ez az Európai Iskola, ugye? De hát ez egy nevezetes társaság volt. Most a Bálint Endre nincs benne a regény, illetve valami kis utalás van. A Bálint Endre az 56 októberének végén vagy novemberének elején a Magyar Képzőszak Szövetségének az új elnöke lett. Ott is leváltották az egész addigi társaságot is. És valamitől 57. január végén már nem a Bálint Endre írta alá, hanem az Martin Ferenc, vagy nem tudom ki írta alá, mint elnök is. De nem volt nyoma, hogy mi történt. Lecserélték a Bálint Endrét is. És utána még volt képe a Bálint Endrének, azt hiszem kettő is, a tavaszi tárlaton, és egyszerre kikerült Párizsba. És Párizsba volt a 60-as évek elejéig. És valamikor 62 vagy 63-ba szerveztek neki acél engedélyével egy életmű kiállítást, és utána jött haza. Kiderült a következő. Bálint Endrét valószínűleg lecsukták volna. Mert hát ott azért...
Forradalmi tevő, ellenforradalmi.
Hát igen, ők azért ott elég sokáig kitartottak. Igen, ám csak, hogy a Bálint Endre, az az Acél Györggyel ugyanabban a zsidó árvaházban nevelkedett kicsi korában. A Szerb Antalné nem került be, az a Bálint Endrének volt ugye a húga, mert meghalt a papa, aki a Nyugatnak volt a kritikusa, és korán meghalt, és az egyik gyereket beadták az árvaházba, és a másik gyerek meg a mamával maradt. Szerb Antalné maradt a mamával, és ugyanúgy félárva volt, mint az acél, aki akkor nem acél volt, hanem Appel.
Appel, igen.
És onnan barátok voltak, és ezek szerint az acél segített, hogy menjen ki, és ússza meg a Bálint ezt adó. Érdekes. Pedig akkor az Acél még a kemény vonalat képviselte, akkor ő még nem Acél György volt, aki ilyen liberálisabb izé, hanem ellenkezőleg. Érdekes. Hát az Acélék szervezték aztán a kemény vonalasok által követelt másik tárlatot, ahova befértek a szociál festők, és azt vitték körül Kínától közül a Szovjetunión keresztül mindenhová, és tulajdonképpen megint be voltak tiltva ezek az avantgardok. Hát annyira, hogy a tavaszi tárlat bezárása után a Vas István és a Szántó Piroska is kiállította, mint ugye európai iskolás a tavaszi tárlaton, és hetekig fölöltözve aludtak, és be volt csomagolva a bőrönt, hogyha viszik őket, akkor be kelljen kapkodni. Erre számítottak, hogy elviszik őket. Tehát nem, de nagyon furcsa időszak.
Igen, mert
hát ez nincs benne a regényben, mert
azért furcsa a tavaszi tárlat, mert még a bekeményítés idején egy ilyen tárlat.
Igen, furcsa volt. Igen. Furcsa volt. Mert... tulajdonképpen a Makris Agamemnonnak köszönhető az egész, akinek akkora volt a tekintélye,
hogy
a béketáboron belül, meg a békevilágtanásnak volt az elnök.
Görög szabadságharc, meg stb.
Hát egy görög kommunista volt, és őrült nagy tekintélye volt, és világszerte ismerték, és meg vannak is szobrai a mai napig Németországtól kezdve mindenütt, és ő annyira erős volt, hogy ki tudta harcolni, hogy 4 zsűri legyen, és a 4 zsűri az a maga által kedvelt képeket válogassa be, tehát nem egy zsűri volt. Neki köszönhető. Én nem ismertem Makris Agamemnon sajnos, meg a családját se, de megnéztem a műtermét egyébként. Voltam a műtermében, amikor írtam, és érdekes műterem. Ott a Százados úti.
De ugye azok közül elég sok képzőművész lett ezek közül, a úgymond görög vagy macedón kommunisták közül, vagy a leszármazottai közül, akik Magyarországra kerültek. Tehát vagy képzőművészek lettek, vagy zenészek.
Hát mert hogy nem kell hozzá nyelv. Igen. Igen. Szóval kemény ember volt ez a, és derék ember lehetett ez a Makris Agamemnon. Igen. Na, szóval elég az hozzá, hogy nagyon jó
dolog. Még egyet aztán.
Nagyon jó dolog utána nézni. Ez az élvezet, hogyha az ember történelmi témához.
A szatirák, tehát a feleségverseny, meg a humoros írásokról mit tudnál mondani, hogy ott mennyire akartál tanítani ezekbe az írásokba? Vagy
nem
mennyire...
akarok tanítani.
Vagy
eleget tanítottam én ezen a tanszínen.
Véleményt formálni se akartál, vagy közben?
Nem, tulajdonképpen írom, amit gondolok. Én írom, amit fontos.
Tehát, hogy a feleségverseny sem akart példázat vagy nevelő?
Nem. Hát az
vagy ellenpéldázat, igen.
Nem. Mese arról, hogy milyen tendenciák vannak Magyarországon.
Ja, ezt karikíroztad.
És mi várható? Hát egy antiutópiának ez a feladata, hogy szatirikusan ábrázolja. Nyilván a jelen tendenciáit nagyítom föl. Hogy tessék már észrevenni, hogy milyen szarba vagyunk, ebben erről szólnak a szatírák, gondolom. És talán egészséges, hogyha tudunk nevetni magunkon.
Jó, akkor hát nem tudom, mert túlfutottunk az időn, akkor már a rádiójátékokra nem maradt idő, hát néhány darabot megemlítettünk, akkor hát köszönöm Spiró Györgynek, és akkor...
Én köszönöm.
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 Elhangzott a Müezzin Rádió. Marcinka Csaba vendége, Spiró György volt.